Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy foglaljon helyet, és végig maradjunk is ülve. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 440. dicséret első 2, valamint a 6. és 7. verseit. A 440. dicséret első, második, 6. és 7. verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik: Gyer, lássuk az Úr keresztjét. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, micsoda buzgó szeretet az, amely meghal másokért, amely oly annyira szeret, hogy nem nézi, hogy barát vagy ellenség, hanem egyaránt életét adja másokért. Urunk Istenünk, ez a te szereteted megdöbbent bennünket, és amikor arra gondolunk, hogy ez értünk is történt, bizony összetörünk, sírunk, megalázódik bennünk a mi lelkünk, és tele vagyunk hálaadással, és nem is tudjuk ezt neked igazán meghálálni és megköszönni. Noha sokszor ígéretet teszünk erre, hogy egész életünket neked szenteljük, de tapasztaljuk, hogy ebben újra és újra elbukunk. Urunk Istenünk, kérünk, hogy most is hadd álljunk meg úgy előtted, mint akik átérzik ennek a szeretetnek a nagyságát, csodáját és felszabadító voltát, hogy te nem nézed a mi bűneinket, a mi elesett voltunkat, hanem egyedül Krisztus áldozatát. Köszönjük, hogy így volt kedves előtted, hogy így könyörülj rajtunk. Kérünk, hogy légy itt közöttünk most is ígéd és lelked által. Szűj újjá bennünket, újítsd meg életünket a benned való reménységben és bizodalomban. Amen. Kedves testvérek, most három egymást követő este arról lesz szó, hogy helyettem, miattam, érettem. Ezekre az alkalmakra hívjuk továbbra is a testvéreket. Így ma ezt a témát járjuk egy kicsit körül, helyettem. Egy koncentrációs táborban történt büntetésként megtizedelték az ott élőket. Felsorakoztatták őket, és minden tizediknek ki kellett lépni a sorból, és köztük volt egy olyan valaki is, aki egy családapa, 6 gyermek, és a felesége várta otthon. Tudta ezt róla a mellette álló társa, aki pedig egy katolikus pap volt, egyedülálló család nélkül. És kilépett, és kérte a tisztet, hogy hadd cseréljen helyet azzal a családapával, hiszen őt senki nem várja otthon. A tiszt megengedte, neki mindegy volt. Így történt az, hogy ezt a katolikus papot végezték ki, és ez a család apa életben maradt, túlélte ennek a tábornak a borzalmait, hazakerült, örülhetett a családjának, és később visszaemlékezve írta meg az élettörténetét, többek között ezt is. Most egy kicsit forgassuk magunkban és a szívünkben ezt a szót, hogy helyettem. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló üzenetét, amint az írva található Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez írt levelében, az első rész 12. versétől a 23. verssel bezárólag, itt így szól Isten igéje. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem. Amen. Néhány évvel ezelőtt egy nagyon izgalmas könyv került a kezembe, melynek az a címe, hogy az utolsó bűnevő. Egy olyan távoli közösségről szól, és néhány évszázaddal ezelőtt, akik még annyira elzártan éltek a világtól, nem hallottak sem Krisztusról, sem az ő áldozatáról, sem a kereszténységről, és úgymond kitaláltak maguknak valamit, amivel kezdhetnek valamit a bűnükkel kapcsolatban. Tudnélik, rájöttek arra, hogy vannak olyan elkövetett bűneik, amikre, ha gondolnak életük végén, féltek. Mi lesz velük a halál után? Jön az ítélet, és ezekkel a bűnökkel nem lehet elszámolni. Mi lesz velük? És kitalálták, hogy legyen a közösségből mindig valaki, sorsvetéssel választották ki, hogy ki legyen az, aki úgymond bűnevő lesz, és mindig, hogyha valaki meghal, akkor az illetőnek a bűneit magára veszi, illetve megeszi, és így felszabadítja az elhunytat a bűneitől. Ez a bűnevő nem élhetett a közösségben, hanem a hegyekbe húzódva, kiközösítve élt, és csak olyankor jelent meg a faluban, amikor valaki meghalt, hogy megegye, úgymond, a bűneit. Nagyon izgalmas volt azt látni, olvasni, hogy tulajdonképpen minden embernek van valami bűne, vagy nyomorúsága, vagy takargatni valója, vagy valami olyan az életében, talán a múltjából, mások tettei következtében, amivel nem tudott mit kezdeni, amit próbált takargatni, próbált úgy elrendezni a dolgot, hogy valaki mást hibáztatott, folyton ingerült volt azzal az illetővel szemben. Ezek nem kerültek a nyilvánosságra, de ott volt mindenkinek a szívében, a lelkében. Azt érezték, hogy valamit tenniük kellene a bűnükkel, a megoldatlan problémáikkal, de nem tudták, hogyan. Mi lesz a vétkeimmel, hol kapok bocsánatot, ki békít meg Istennel? Ez a kérdés a kolossai gyülekezetben is előkerült. Megjelentek olyan tévtanítók, akik más szellemi lények imádását ajánlották a gyülekezet tagjainak. és így Krisztus egy lett volna a többi istenség között. Talán az életüknek egy bizonyos területére korlátozódott volna Krisztus hatalma. És hogy ettől a tévtanítástól megvédje Pál a gyülekezetet, ezért írja nekik ezt a levelet, többek között ez a fő gondolata ennek a levélnek, és Pál egy gyönyörű Krisztus himnuszt fogalmaz meg, ezt hallottuk az igéből, amelyben hirdeti Krisztus nagyságát, hatalmát, egyeduralmát, mindenek felett való hatalmát. És miközben Krisztus úgy állítja a gyülekezet elé, mint aki mindenek fölött Úr, és minden ő rá nézve teremtetett, és minden az ő hatalmába adatott, aközben azt is elmondja, azt az örömhírt, hogy felfoghatatlan dolog ez számunkra, de ez a Krisztus, aki mindeneknek ura, királyok királya, ő szerez nekünk békességet. Ő ad megoldást a mi bűneinkre. Ő állítja helyre az Istennel való kapcsolatunkat. Így fogalmaz az apostol, ő szerez nekünk békességet. Megbékéltet az atyával. És ez a uraknak ura, ő az, aki emberré lett, aki fölvette a mi szolgai testünket, aki ugyan mindenek fölött Úr, mégis bekorlátozódik a mi emberi testünkbe, és nem elég az, hogy a mi testünket felvette, de helyettünk magára veszi azt a büntetést is, amit mi érdemelnénk. Ő fizette a váltságot, ő a helyettes áldozat, ő vette magára a mi büntetésünket. És mindez a Golgotán történt, a keresztfán kiontott vére által, írja az apostol. Ennek a levélnek tehát a központi üzenete a megbékélés. Isten megbékéltette az embert önmagával. A mi életünknek is fontos kérdése ez. Ellentét van Isten és én közöttem. Az én akaratom ellene áll az Isten akaratának. Ő tisztaságot akar, és én tisztátalan vagyok. Ő önfeláldozó szeretetet kíván, én pedig önző vagyok, magamra gondolok, magamnak élek. Isten első helyet igényel az életemben, mint Isten, és én mégis kiszorítom őt az életemből, valahol a periférián foglal helyet. De mi lesz ebből? Hogy fog ez végződni? Mi lesz itt a megoldás? Ahogy Pál egy másik helyen mondja, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Ki szabadít meg? És de jó, hogy Pál mindjárt mondja a választ is, hála az Istennek, ami Urunk, Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, írja János apostol, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Miben nyilvánul ez meg? Pál a kolossébeli gyülekezetet példaként említi, és emlékezteti őket, mert ők maguk tapasztalták meg a változást. És most én három időhatározó szót szeretnék kiemelni ebből a Krisztus himnuszból, mégpedig ezeket a szavakat, egykor, most és majd. egykor. Ez a változás abban nyilvánult meg, hogy egykor a gyülekezet tagjai Istentől elidegenedtek voltak. Elidegenedik. Arra szoktuk mondani, aki családjától, szeretteitől, hazájától eltávolodik, lelkileg és fizikailag is. Már nem érti a rokonait, úgymond más nyelvet beszélnek, más az értékrendje, más lett fontos számára. És az elidegenedés könnyen vezethet ellenségeskedéshez is. Aki elidegenült, az elutasít, kritizál, ellenségévé lesz annak, akihez korábban tartozott. És így van ez az Istennel való kapcsolatunkban is. Ezt mondja Pál, egykor elidegenedtetek az Istentől. Vagyis, ha a magunk életére is gondolunk, talán mi is így voltunk egykor, hogy minden Istennel kapcsolatos dolog érthetetlen, fölösleges, közömbös volt a számunkra, vagy azok számára, akik elidegenedtek Istentől. Dühösek, türelmetlenek voltunk, ha valaki Istenről beszélt, netán hívott a gyülekezetbe, vagy próbált hívogatni és Istenről beszélni. Életünkbe való beavatkozásnak tekintettük, amit határozottan visszautasítottunk. Ez az Istentől távoli, elveszett állapot. Nincs szükségem Istenre, jól megvagyok nélküle. Ellenséges gondolkodásban és gonosz cselekedetekben lesz ez nyilvánvalóvá. Ez az egykor. És itt történik a fordulat, amit a kolossébeli gyülekezet is megtapasztalt, most pedig megbékéltetett Krisztus halála által. A fordulatot az Istennel való kapcsolatunk radikális, gyökeres változása jelenti. A fordulatot az Istennel való kapcsolat megváltozása jelenti. Míg egykor nem akartunk tudomást venni róla, most pedig megtapasztaljuk azt, hogy Isten közelségébe kerültem, hazataláltam. Jézus odaállt a résre, a szakadékra, ami Isten és köztem tátongott. Az elidegenedetből gyermek lett. Az ellenséges indulatokból szent élet lett, és Istenre figyelés lett. Mikor megtapasztaljuk azt, és átéljük, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha ezt magunkra nézve is elfogadjuk, elhisszük. Isten úgy szeret engem, hogy az ő fiát adta, hogy az Úr Jézus Krisztus helyettem magára vegye az én bűneimnek a büntetését. Ez változtatja meg az életünket. Így lesz az egykorból most. Ez az önfeláldozó szeretet, amit Krisztus tett helyettünk és értünk, ez döntő fordulat. Ezt láthattuk Zákeus életében is. Jézus szeretete, hogy megváltoztatta az életét. Vagy egy irodalmi példát hadd említsek. Victor Hugónak a Nyomorultak című könyvében Jean Valjean, aki megtapasztalja a püspöknek a megbocsátó és új lehetőséget adó szeretetét, és új életet kezd. Hatalmas változás és fordulat következik be ekkor az életünkben. Az egykorból most lesz. És ennek van még egy folytatása, következménye, a majd. Így mondja az apostol, hogy majd, mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson színe elé benneteket. Krisztus így akar bennünket Isten elé állítani, mint fedhetetleneket, szenteket, tisztákat. Micsoda lehetőség, micsoda távlat, abból, ahol egykor voltunk, elidegenedett, gonosz indulatokból, cselekvőkből, fedhetetlen, tiszta, hibátlan. Az Úr Jézus Krisztus ezt végzi el bennünk. És noha ez majd, az Istennel való teljes közösségben lesz igazán valósággá, már most is formál bennünket. A megszentelődés útján vezet, vagyis kézbe vett és egyre inkább formál és munkálkodik bennünk, hogy kiábrázolódjék bennünk és rajtunk a krisztusi ember. A teremtett ember. És addig is, amíg ezt végzi bennünk, ami az ő munkája, az ő cselekvése bennünk és rajtunk, addig nekünk egyetlen dolgunk van, és erre is utal az apostol, ha megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől. Ezt kéri tőlünk, maradjunk meg Krisztusban, erre az alapra, akit megtapasztaltunk, őrá építsük az életünket. Mint ahogy a szőlő vessző, a szőlő tőn marad, csak úgy teremhet gyümölcsöt. Maradjunk benne. Kedves testvérek, a mi életünkben is ezek a változások lehetnek nyilvánvalóvá. Megtapasztalhattuk, hogy az egykorból hogyan lesz most és majd. A most Krisztus áldozata által. És erre gondolhatunk most is, nagypéntekre készülve, mit tett értünk és helyettünk az Isten és az Úr Jézus Krisztus. Mert ő helyettünk állt oda a kereszthez, és maradt fenn a kereszten. Mit jelent ez a szó, hogy helyettem? Egy verset szeretnék még felolvasni, azért, hogy személyesebbé is legyen ez az üzenet. Turmezei Erzsébetnek egy versét. Mivel hosszú a vers, egy-egy versszakhoz kihagyok belőle, de így is elég hosszú lesz. A vers címe, aki helyett a Krisztus vérezett. Emlékezem. Kemény bilincsbe verten, bénultan ültem a hideg kövön. Sötétség, bűn és vád töltötte lelkem, ijesztő csend, kietlen börtönöm. Halál? Oly mindegy. Csak nagy néha lázadt valami bennem, életvágy talán. S akkor szerettem volna összetörni bűnt és bilincset börtönöm falán. most. Súlyos léptek, fegyver csörrenése, csikordul a zár, szoborrá merett minden tagom. Egy érdes hang, Barabbás, szabad lettél, le a bilincseket. Először, mint egy álom, de lehullnak mégis. Tántorgó lábaim előtt kitárt kapu áll. Ott kin vár az élet, rám vár, előre, hadd köszöntsem őt. Merre, hová, nagy céltalan örömmel rohantam, míg nem bősz tömegbe vitt, zúgó tömegben torpant meg a lábam. Pilátust láttam, népem véneit. S ott állt egy ember, nagy szúró tövissel megkoronázott, véres, tört alak. Vállán vörös palást, kezében átszál. Hogy le nem roskad annyi kín alatt? Ki ez az ember? Megkövülten állok, én rám tekint. Ki ő? Mit védhetett? Valaki szól, a názáreti Jézus. Őt feszítik meg Barabbás helyett. Oly hosszú út vezet a Golgotára, én végig jártam. Két lázas szemem oda tapadt vonagló alakjára, ott égett minden gyilkoló szegen. A szívemen gigászi nagyra nőttek, láttán kemény hideg gránit hegyek. Helyettem, én helyettem, én helyettem, hogy én éljek, hogy én szabad legyek. Mikor utolsót vonaglott a teste, mikor már minden elvégeztetett, mentem alá a gyász hegyéről én is. S ölbe vettem egy síró gyermeket. Megsimogattam. Lázadó kezemmel, mely azelőtt csak gyilkolt és rabolt. És akkor tudtam meg, hogy Barabbás meghalt. Az ő testét fedi a sziklabolt. Már csak szeretni, simogatni vágytam, haladni csendesen, mint ő haladt. Aki helyettem roskadt le a porba, Golgota útján, a kereszt alatt. Helyettem, én helyettem, én helyettem, ez a szó zengi át az életem. Napfény gyanánt ez tündököl felettem, s ez nyitja meg a mennyet is nekem. Ki az, ki zörget, kérdik majd. Barabbás, aki helyett a Krisztus vérezett. S kitárják akkor újongó örömmel a gyöngykaput fehér angyalkezek. Aki helyett a Krisztus vérezett, és helyettesítsük be nyugodtan, tegyük oda a magunk nevét, aki helyett a Krisztus vérezett. Amen. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Köszönjük neked, hogy ezért az Úr Jézus Krisztust adtad. Ő az út, ő az élet, ő a menedék, ő vezet hozzád, ő az, aki megbékéltetett, és békességet szerzett. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy van most, és van majd. Köszönjük, hogy lehet jövőnk. És így visszatekintve, hálát adunk neked azért, hogy te megszabadítasz bennünket ebből a nyomorult testből. Urunk Istenünk, megvalljuk neked, hogy mi olyan sokszor nem tudunk mit kezdeni a magunk bűneivel, a gondjainkkal, a terheinkkel, és olyan jó, hogy te mellénk lépsz, és mutatsz megoldást, mert benned és általad van lehetőség. Így kérünk, hogy add nekünk ennek az örömét, hogy miközben látjuk, hogy Krisztus hogyan szenvedett, a közben hagyd legyen ott a szívünkben az a mélységes hála, hogy mindezt helyettünk és értünk tette, és hadd formálódjék a mi életünk egyre inkább, mint hálás gyermekeid életévé. Emlékeztess bennünket újra és újra, hogy mit tettél. Hadd járja át ez az egész életünket, szívünket, gondolatainkat. Hadd éljünk így, újjászületett emberekként, és hadd tudjuk ezt mások elé is élni, hogy mit tettél velünk, helyettünk és érettünk. Tied legyen, Urunk, a dicsőség mindezért, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, most és mindörökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Amen. Énekeljük testvéreim, ma már megkezdett 440. dicséret, 12., 13. és 14. verseit, a három utolsó verset. A 12. vers így kezdődik, ha meghaltunk Úr Jézussal, nem illik már vétkeznünk.